Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli vendégünk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi mesélő kastélyok hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Az erdélyi mesélő kastélyok a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Következzen most pár mondat indításnak. Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet, a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyi kastélyok ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Erdélyi emlékhelyek, ahol az irodalom és a tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Témánk erdélyi mesélő kastélyok.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi mesélő kastélyok mikrofonjai előtt dr. Kálmán Attila történészt. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy itt van, és azt is, hogyha minden igaz, jó pár héten, vagy inkább hónapon keresztül együtt fogunk dolgozni.
Köszönöm szépen, szerkesztő úr, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Hát igen, egy olyan műsort indítunk, amelyben az erdélyi kastélyok történetét, az építtető családok történetét próbáljuk bemutatni. El kell mondani azt mindenképpen, hogy ez a műsor nem akar egy valamiféle művészettörténeti vagy építészettörténeti kalauz lenni. Természetesen az épületek építés történetéről kell beszéljünk, tehát emellett a kastélyban lakók hétköznapjairól is szeretnénk beszélni. Így a családi élet, az életútak talán még nagyobb hangsúlyt fognak kapni a műsor során. Nagyon divatos lett napjainkban az arisztokráciáról és a kastélyokról beszélni, írni. A kérdés az, hogy mennyire sikerül ezt olyan módon megtenni, hogy eljusson minél több emberhez, és érthetően átadásra kerüljenek az épületeknek a történelemben betöltött szerepe. Mi ezt próbáljuk meg ezekkel a műsorokkal, próbáljuk kihangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos, hogy ezek az épületek megmaradjanak, és több generáció múlva is be tudjuk járni termeiket, tereiket.
Köszönjük a kezdő gondolatait, de kezdjünk mindent a legelején. Voltaképp mi is egy kastély?
Szerkesztő úr, engedje meg, hogy egy pici segítséget használjak, és a kastélyok kialakulásának, középkori történetének egyik legjobb ismerőjét, Koppány Tibort hívjam segítségemül. Koppány Tibornak az egyik legfontosabb munkája a Castellumtól a kastélyig, és ebben ő próbálja megmagyarázni, hogy hogyan is alakult ki a kastély, és hogy egyáltalán a szó mögött mi rejtőzik. Úgyhogy a következőkben Koppány Tibort idézem. A magyarországi késő reneszánsz művészet kibontakozása idején születő új épülettípus, a saroktornyos vagy sarokbástyás várkastély megjelenése az igen jelentős itáliai hatás mellett szerves belső fejlődés eredménye volt. Közvetlen előzménye a középkori eredetű, erődített udvarház, a már akkor várkastélynak minősíthető Castellum. A főnemesség a 12.-13. századtól kőváraiban vagy a királyudvar körül épített palotáiban élt. A 13. századtól egységes társadalmi rendbe szerveződő középnemesség anyagi lehetőségei nem tették lehetővé, hogy várakat építessen. Maga és családja biztonságára, valamint földesúri hatalmának biztosítására udvarházát erősítette a várak módjára. A 13. század végétől a vidéki nemesi központokon az udvarházak mellett több helyen megjelent a kisebb méretű, kő vagy fa lakótorony, esetleg az egész nemesi telket a kúriát bekerítő palánk vagy kőfal. A 14. század végétől számtalan oklevél tudósít tornyos, kőfalakkal körülfogott, árokkal, palánkkal védett nemesi rezidenciáról, a Castellumról. A 14.-15. század fordulójától a déli végeken megjelenő török veszély fokozta az udvarházak megerősítésének szükségét. A Zsigmond király által megszervezett Dráva-Száva menti végvárvonalban ebben az időben a nagy kővárak közé kisebb favárak, magyarul kastélloknak nevezett Castellumok épültek. A pénz és idő hiányában téglából, kőből építkezni aligha tudó középnemesség az ott alkalmazott és feltehetően sokkal régebben ismert technikával, fából, földből emelt palánkvárak formájára erődítette vidéki otthonát. Így jelent meg a 15. században a vár vagy kastély módjára épített nemesi udvarház. A késő középkorban már több változatát figyelhetjük meg ennek az épületformának. A leggyakrabban előforduló a tornyos falakkal, bástyákkal körülvett, körülárkolt középkori udvarház, illetve a sarkán vagy sarkain tornyokkal épített épület, amelyhez további tornyokkal erősített fallal körülzárt belső udvar csatlakozott. Mindkét forma tovább élt a 16. században is, a katonai célzattal felépített kis palánkvárral, a kastéllal együtt. Az utóbbiak ekkor a török hódoltságnak a Drávától Dél-Erdélyig húzódó határán, a nagy végvárak előtt és között épültek, miként Alduna és Száva menti elődeik másfél évszázaddal előbb. Szerkezetük azokhoz hasonló lehetett, csupán formáikat alakította át az Itáliából jövő reneszánsz haditechnika. Az új stílus formálta a középkoritól eltérőre a falakkal övezett udvarházból alakított reneszánsz Castellumot is. A Castellum belső épülete, a nemesi udvarház az új kultúra változó igényeinek megfelelően a 16. században már rendszerint emeletes, sokszor zárterkélyes, tornyos lakóház, amelyet sarkain bástyákkal erősített palánk vagy kőfal vett körül. A késő középkori hagyományokat is őrző reneszánsz forma a felsőolasz hatásra megjelenő négy sarokbástyás nagy várkastélyok nyomán alakult ki, és lett a magyarországi késő reneszánsz, majd korai barokk építészet kedvelt épülettípusa. Rendszerint emeletes, sarkain bástyákkal, tornyokkal, általában szabályos alaprajzzal épített ilyenfajta épületek, maguk is várkastélyok voltak, akár egyetlen tömbből állottak, akár árkádos belső udvaruk volt. Az erődített udvarházakhoz hasonló külső, bástyás, palánk vagy kőfal, és ezen kívül vizesárok övezte őket. A magyar kastély szó nagyon kevés középkori előfordulásából nem tudjuk, mit is értettek rajta pontosan a 15. században. Egy évszázaddal későbbi adatokból azonban úgy tűnik, eredetileg a katonai jellegű, fából, földből épített kis palánkvár, a latin Castellum, magyar neve lehetett. A 15. századi oklevelek tanúsága szerint később az ezek mintájára erősített nemesi udvarház védelmi övét, tornyos, bástyás, külső falait is Castellumnak nevezték. A név latin változata már a középkorban átment az egész erődített épületkomplexumra. Magyar alakja a 16. század végéig változatlanul a földből, fából emelt kis várat jelentette, csak a század végétől találkozunk kastélynak nevezett nemesi házzal. Ettől kezdve a magyar elnevezés mögött rejlő fogalom lassan azonosul a sarok bástyás várkastéllyal. Kastélyszavunk tartalma így váltott új fogalmat a 16. században. Ma megszokott értelmét akkor érte el, amikor erődített, védelmi jellege megszűnt, vizesárkai eltűntek, sarokbástyái pedig barokk rizalitokká szelidültek.
Történész úr, milyen az erdélyi kastély, és miben különbözik az európai kastélyoktól?
Itt elsősorban a méretbeli különbségeket, illetve az időbeli lemaradást kell kiemelni. Mivel Erdélyben a birtokok aprózódása gyakori volt, sok kis birtok alakult ki, ezért nagyon sok olyan épület jött létre, amelyek méreteikben távol állnak a nagy európai, vagy éppen a magyarországi kastélyoktól. Például okáért említhetnénk a gernyeszegi kastélyt, amely kastélyaink közül az egyik legnagyobb, hát távol áll a mintául szolgáló Gödöllőitől. Európában és Magyarországon ezek a kastélyok kiterjedt, összefüggő birtokok központjában álltak. Erdélyben, ahogy mondtuk, kevés összefüggő birtok létezik, a birtokok szétszóródva vannak Erdély különböző részein, ezért nagyon sok a kiskastély, sőt a kúria épülete. Ugyanakkor persze a közép, illetve nyugat-európai kastélyokhoz képest van egy kis lemaradás, amelyet valahol a 19. századra sikerül behozni. A reneszánsz stílusban készült kastélyokkal még a 18. század elején is találkozunk Erdélyben. Sőt, a barokk még a század végén is kedvelt stílusa a nemesi építkezéseknek. Még érdemes megemlíteni, hogy a kastélyok lakói is különböznek az európai és magyarországi nemesektől, ami a neveltetésüket illeti. Ezt többször elmondtuk műsorainkban is, hogy az erdélyi kastélylakó sokszor ott nőtt fel a parasztgyerekkel, sok esetben a falusi iskolában kezdte meg tanulmányait. Kapcsolatot kellett kialakítson azokkal, akik később őt birtoka vezetésében, adminisztrálásában segítették. Ugyanakkor könnyen születtek házasságok Erdélyben főnemesek és nemesek között, vagy talán polgárok és főnemesek között. Ez Magyarországon vagy Európában 19. század végéig, 20. század elejéig mondhatni majdnem elképzelhetetlen volt. A kastély ugyanakkor Erdélyben egy kultúrközpont. Nevezhetjük történelmünk legfontosabb kulturális központjainak, akkor, amikor a kulturális intézmények még nem léteztek. Ezekben az épületekben születtek irodalmunk kiemelkedő alkotásai. Gondoljunk Petrőczy Kata Szidóniára, aki az első magyar barokk költőnő. Gondoljunk az erdélyi Helikonnak a létrehozására. A kastélyok művészeti tárházak, szép művészeti gyűjteményeknek, könyvtáraknak adnak otthont. A kastély egy gazdaság központja, egy birtok központ. Sokszor mintagazdaságokat vezetnek ezekből az épületekből, és meghatározzák a vidék gazdasági fejlődését. Ugyanakkor ne felejtsük azt sem el, hogy családi ház, generációk otthona.
Hogyan tudnánk felvázolni az erdélyi kastélyok kialakulásának történetét?
Na most persze az első nemesi lakók a várak voltak, hogy a királyi várak mellett ott találjuk a lakótornyokat, a lakótornyok köré épült várfalakkal, és hát ezek közül már a kevés maradt meg, főleg romokról beszélünk, ugyanis aztán várkastélyá, ugye majd kastélyá szelidülve sok esetben nem őrizték meg eredeti kialakításukat. Az Észak-Itáliából származó, ugye erődített villág divatja, ahogy már említettük, a 15. században kezd elterjedni, ezek megerősített belső udvaros kastélyok, amelyek védelmi célokat szolgálnak, de a kényelmet is, ugye ilyenek például Vajdahunyadvára, Törcsvár, Tára, ugye Marosvécs vagy Keresd esete. Az erdélyi kastélyok egyik legszakavatottabb kutatója, Bínagy Margit, így próbálta felvázolni az erdélyi kastélyoknak a kialakulását. Tőle idézek. A kastélyépítészet fellendülésének ideje a 16-17. Század, mikor Erdély szerte még folyik a várak, templomvárak erődítése, mikor a védett otthon még létkérdés Közép-Kelet-Európának ezen a táján. A Dévai vár tövében meghúzódó Magna Curia, a Görgényi vár alatt épült Szent Imrei udvarház, vagy a Zeberneki vár hatósugarában levő nemesi otthonok lakói veszély esetén a várba futottak. A borbereki Alvinci családnak háza és hambárhelye volt a várban, a Görgény Szent Imrei kúria kertjéből pedig kisajtó nyílt a vár útjára. A kastélyt úgy tartja számon az irodalom, mint kizárólag lakóigényeket kielégítő épületet, s a vár és kastély közötti átmenetet a várkastélyban látja. A 16-17. Század kastélyai mind várkastélyok. Főnemesi családok építették birtokaik központjában. A kastély tehát gazdasági központ, ugyanakkor a tulajdonos védett otthona. Lakályosság és védelmi készültség egyformán jellemző rá. Persze ez a védelmi jelleg nem vetekszik a várakéval, hiszen a kastély nem hadviselésre, hanem a rabló, kóbor csapatok elleni védekezésre épült. Maga a kastélyépület többnyire erődítetlen, vagy csak csekély védelmi berendezéssel látták el. Betlen Szent Miklóson például az emeletről eresztették le a bejárati ajtót, erre teszelő rudat. Nyilván akkor, ha a gyanút keltő közeledőket pillantott meg a vigyázó. Küküllőváron és Szárhegyen a bástyákon szuroköntők voltak, és az értékek megmentésére szolgáló rejtekboltot majd mindenütt talált az összeíró. Tehát mondhatjuk, hogy a virágkora várkastélyoknak a 16-18. Század elejéig tart, amikor számtalan kastély, erődített udvarház épül, ugye tehát számtalan példát tudnánk felvászolni, még megemlíthetjük ugye Bonyha kastélyát, vagy Kisbunt, Magyaróz Miklósvárat. És ugyancsak Bínagy Margit a következő következőt mondja: a kastélyok védelmi berendezésére a 18. század folyamán már nem volt szükség. S ha a külső falak és bástyák pusztulásnak indultak, veszni hagyták őket, vagy bontással pecsételték meg sorsokat. Tehát a 18. századdal kezdődően, hogy ugye a háború veszélye mind ritkább lett, a kényelem kap nagyobb szerepet, fontosabb szerepe van a reprezentációnak, új terek kerülnek kialakításra, a díszterem, a különböző szalonok, a könyvtárak, a vadászterem. A 19. században uralkodó klasszicizmus már olyan kastélyokat eredményez, amelyek az antik formákat kezdik utánozni, és főleg a kúriák, kiskastélyok esetében domináns ez. A 19. század végén a kastélyok már mondhatni egyedi alkotások, a stílus egyveleg egyedi alkotásokat hozott létre. Vannak helyzetek, amikor maga a tulajdonos tervez, visz be egy-egy egyedi megoldást, például a Válaszúti kastélyban Bánfi Ádám alkotásai, a mezőzáhíi Ugron kastély, ahol az építtető sógora Bánfi János járult hozzá a tervezéshez.
Tudjuk, hogy a történészek szerint az erdélyi kastélyok virágkora 1920-ig tartott. Hogyan változott a kastélyokban az élet 1920 után?
Ebben a korszakban két történelmi esemény határozta meg az erdélyi kastélyok helyzetét. Ugye egyfelől természetesen a trianoni békeszerződés, ugyanakkor pedig az 1921-es földreform. Most az erdélyi kastélyok pusztulása, én úgy gondolom, hogy ekkor kezdődik, és tart napjainkig. Trianon azt eredményezte, hogy több arisztokrata döntött úgy, hogy Magyarországon marad. Többen azok közül, akik Magyarországra telepedtek, elveszítették birtokaikat, kastélyaikat, sok esetben eladták. Az 1921-es földreform értelmében a szántó földek csak egy helységben maradhattak meg, a többit a kisajátítás sújtotta, habár az ingatlanokat nem érintették. A birtokosok azokat a birtokokat választották, ahol az ősi kastély létezett. Sok esetben nemesi épületek a faluban maradtak birtok nélkül. Ezeknek a fenntartása lehetetlenné vált. A földreform következtében is több kastély eladásra került, vagy éppen lebontották, mert a tulajdonosok nem tudták fenntartani. Gondoljunk itt a bonyhai újabb kastélyra, amely lebontásra került, a nagydebreki Miges kastély, az obrázsai Veselényre, vagy az alsófarkadi Lónyai kastélyre, amelyek mind eladásra kerültek. Nos persze, a kastélybeli élet zajlott tovább, még ha szerényebb körülmények között is, voltak továbbra is nevelők, guvernantok, szerényebb körülmények között családi összejövetelek, bálok. Erről a korszakról a legjobban talán gróf Kornis Gabriella írt Elődök és utódok című művében, hogy a következőkben őt idézem a két világháború közötti kastély élettel kapcsolatosan. A kastélyok berendezése kivétel nélkül antik bútorokból állt, különböző stílusok szerint egyik generációról szálltak a másikra, és minden generáció újabb berendezési tárgyakkal, képekkel, szőnyegekkel gyarapította a családi vagyont. Meg tudták különböztetni a valódit a hamistól. Hozzátartozott az általános műveltséghez. Kivételt képeztek az ékszerek, ritkán vettek valamilyen szép, régi darabot, és ezek öröklődtek századokon át. Utánzatokat semmilyen formában sem vettek. A láttam egy jó szőnyeget azt jelentette, hogy az a bizonyos szőnyeg legalább 100 éves és felismerhetően valamelyik keleti fajta. Magyar szőnyegeket sohasem vettek, de ronyszőnyeg szövés mindenütt volt a már használhatatlan holmikból, a cselédházakban, személyzeti szobákban voltak használatosak. Függönyök az ablakokat nem vették. A szalonokban kétoldalt, bársony, brokát vagy sejem drapéria függött, az ablakot nem takarva, nem volt szükség rá, mivel az ablakok mindenütt parkra néztek. Tavasszal a külső ablakokat leakasztották, helyükre zsaluk kerültek. Télen a két ablak közé fehér húzatos, arasznyi magas, lószőrrel töltött ablakpárnát tettek. Téli kert és szobanövény kevés helyen volt. Hálószobákban a mosdók előtt spanyol falak álltak, paravan, 3-4 tagból álló, térelválasztó állványok. Anyaguk igen különböző lehetett, valódi mintás, kínai sejem, brokát, domborműves bőr, vászon, húzott sejem, japán papír, vékony falemez intarziával, stb. A női hálószobák berendezése a 20. században sok helyen a Biedermeier stílust követte, intarziás volt minden darab. Faágy, fejtámlája magasabb, mint a lábfelüli rész, éjjeli szekrény, asztal, csíkos, Biedermeier húzattal bevont több szék, karosszék, kis íróasztal, könyvespolc, mosdóállvány, nappali pihenésre általában sarkosan elhelyezett dívány. Néhány kastélyban még a 20. században is 16-17. Században készült faragott vagy intarziás mennyezetes ágyban aludtak, főleg az asszonyok. Az ágy elején és oldalán földig lógtak brokát vagy bársony függönyök, be lehetett húzni őket. Tükörasztal minden hálószobában volt. Néhol a férfi és vendégszobákban sárga sárga réz ágy és éjjeli szekrény, részkeretes tükör tartozott a berendezéshez, a butorokon a stílusnak megfelelő mindenféle húzat lehetett. Az egyszerűbb szobákban kevésbé parádés függönyök voltak, vagy egyáltalán nem voltak függönyök. Vitrást, tült és horgolt csipketerítőt nem használtak. Az íróasztalok különbözőek voltak stílusra nézve, nagy különbség volt férfi és női íróasztalok között. Középen mindig mappa állt, finomabb, fekete, barna, sötétzöld bőrből, jobb oldalon tapper, domború aljú itatós, bal oldalt levélnehezék, elől tintatartó készlet, ezüstből, sárga részből, fekete vagy fehér márványból bennük üvegbetét. Papírvágókés, pecsétviasz és több pecsétnyomó, egy-két egyforma íróasztal lámpa, régebben gyertyatartó, hamutálag később kurblis telefon is. Ezüst kupakos porzótartót is használtak még a 20-as években. A női íróasztalok törékenyek, rajtuk nippek, fényképek, emléktárgyak állhattak, a tintatartóban a század elején divatos lila tintával. Ősök galériája mindenütt tartozott a berendezéshez. Nem ment ritkaság számba az 50, 60, 100 darabos portrégyűjtemény sem. A 20. századig a családtagokat lefestették jó és kevésbé jó portréfestők. Vadászszoba úgy szintén mindenütt volt, a falakon aggancsok, kitömött állatfejek, medvebőrök, itt általában férfiak tartózkodtak, s aggancsok díszítették a folyosókat, lépcsőházakat is. A szalonokat nagyságuk vagy színük után nevezték el, kis és nagy, sárga, kék, vörös, stb. A butorhúzatok sejemből, brokátból, ripsből vagy angol, a 20-as évektől kezdve nagyvirágos és madármintás hincből készültek, színre formára mindig harmonizálva a szőnyegekkel. A kastélyokban fehérre meszelték a szobákat, tapétás lehetett női hálószoba és buduár, ugye öltözőszoba, vendégszoba, kis szalon, sokszor azonos butorhúzattal. A tapéták anyaga nem papírból, hanem sejemből vagy mintás vászonból készült. A könyvtárak gyarapítására nagy súlyt helyeztek. Minden generáció gyűjtött, ki a maga érdeklődési köre szerint. A háló és vendégszobákban mintás fajansz mosdó készlet állt, többnyire fekete vagy fehér márvány mosdóasztalon, két lavor, hideg és melegvizes kanna, szappan és fogkefetartó, veder fedéllel és két éjjeli edény. A bilik éjszaka hálószobai éjjeli szekrénynek alsó polcán álltak, nappal, luggal kimosva a fürdőhelyiségben. Plé ülőkádakban fürödtek, mindenütt, ahol nem volt vízvezeték, nagy kannákban hozta a személyzet a konyhai üstökből a forró vizet. Az éjjeli szekrények tetején sárga réz vagy ezüst gyertyatartó állt, mellette skatolya gyufa, vizes kancsó és pohár. Voltak kis és nagy bilik, címeresek, koronásak különböző korokból, és igen nagy becsben tartották őket, hiszen egyiket másikat királyok, államfők is használták. Fedeles porcelán bidé minden mosdóasztal mellett állt, ma már régiség száma menő, állványon álló fedeles mosdó alkalmatosság. A fürdőszobákban, ahol egyáltalán volt, mosdókesztyűkkel és tengeri szivaccsal mosakodtak, külön felső és külön altestre valókkal. A gyermekeket házi főzésű szappannal mosták le, frotír még nem létezett, fehér vászon vagy piké törülközők voltak használatban. Gyermekeknél a fürdővíz nem lehetett 37 foknál melegebb, hosszú fakeretes hőmérővel mérték. A személyzeti szobákban is szép bútorok álltak, egyszerűbb kivitelben, politúros ágyak, asztalok, egy-egy párnázott szék, falakon fényképek, olajnyomatok. A dajka, komorna, inas és szakácsné szobája kényelmesebben volt berendezve, még szebben a nevelőnő és a tanár szobája. A kertekről is ugye néhány szót. Az erdélyi kertművészet századokon át megelőzte sok európai ország nívóját, gyümölcsös kertjei fölülmúlták Itália híres teraszos kertjeit. A 16. században már erős volt a török szomszédság hatása, Konstantinápolyból hozták a gumókat, magvakat, díszfa csemetéket. Világszerte híresek voltak a fejedelmek citrusligetei, citrom ültetvényei. A 17. században Versailles példája után a Le Nôtre tervezte kertek Erdélyben is tért hódítottak. A múlt század elején mesterséges tavak, patakok, gloriettek, szobrok, padok kőből és fehérre festett fából, később malomkő asztalok színesítik a parkokat, fasorok váltakoznak hatalmas gyepszőnyegekkel, kanyargós utakkal. Fenyőcsoportokat fiatal tölgyesek váltanak fel, és mindenütt jelen van, különböző elrendezésben, kőedényekben, gruppokban, gyepszéleken a virágok sokasága, sok-sok rózsa, petúnia, őszi rózsa, hortenzia. Nagy magasított gruppokba sötétpiros kannákat ültettek, s egész éven át virítottak a kert minden részében a különböző cserjék. A múlt század második felétől az angol kertek veszik át a szerepet. Gyümölcsösöket mindig a parkok közelében telepítettek, szállítani nem kellett, s így mindig friss gyümölcs kerülhetett az asztalra. Termesztett almafajták, ponyik, batul, aranyranet, jonatán, szercsika alma, húsvéti rozmarin, pogácsa, cigányalma, tányéralma, aranyalma, kálvír. Körtefajtákból árpával érő körte, vilmoskörte, császárkörte, téli és nyári vajkörte, szilvákból besztercei, mirabella, sárga, piros és zöld ringlófajták. Ribizli és egresbokrok utakat, ágyásokat szegélyeztek, s bakhátakon termesztették a veteményesekben a spárgát. A 30-as évek vége felé már csak kevés helyen parkírozták az egész kertet, az egyre nehezülő gazdasági helyzet miatt a kertekben dolgozók egy részét el kellett bocsátani. A kertek nagysága 5-10 holdtól akár 200 hold addig is terjedhetett. Virág és pálmaházak, melegágyak mindenütt voltak, szabad földön vagy táblákban termesztették a vágni való virágot. A házban akkor is megtöltötték a vázákat virágokkal, ha nem voltak vendégek, illetve egy-egy szobák nem voltak használatban. Mindenki rendezhetett virágokat, akinek volt érzéke hozzá. Rózsa, dália, őszi rózsa, orgona, jázmin és mezei virág szerepelt legtöbbször. Szegfűt, kardvirágot nem igen tettek vázába. A század első felében a gruppokban minden évben rajzminta után palántázták az alacsony, sokszínű növényeket, lobéliát, törpebegóniát, szalviát, a kerti földből álló dombra. A csúcsra mindig valamilyen magasabb növény került, aloé vagy más, nem virágzó növény perzsaszőnyeg hatását keltette. A kerti utakat daraszolták és gerebjézték felszórásra. Murvát nem használtak, hanem inkább kavicsot. Nyáron kútba engedve hűtötték nem csak a gyümölcsöket, jeges kávét, hanem néhány órára a frissen szedett virágokat is, így sokkal tovább maradtak meg a vázákban.
1945 úgymond egy mérföldkő az erdélyi kastélyok történetében, de mi történik ezután?
A kastélyok kifosztása már 1944-1945-ben megkezdődött. Ugye azok a kastélyok, amelyek a front útjába kerültek, bizony fosztogatásoknak voltak kitéve, német katonák, szovjet katonák, majd pedig a helyi lakosság prédálta a belső berendezést és a parkot. Voltak olyan esetek, hogy 50-60 helyiséggel rendelkező kastélyból ezután, az események után kettő szobára való bútort sikerült összegyűjtenie a visszatérő családnak. Most azokról a borzalmakról, amelyek kastélyen körül történtek, többen is beszámoltak. Talán a legismertebb az Bözödi Györgynek a beszámolója 1945-ben, amikor ennek az évnek a januárjában bejárt több erdélyi kastélyt, és az Erdély Múzeum Egyesületnek írt egy jelentést ezeknek a kastélyoknak a helyzetéről. És én itt csak egyetlen egy helyzetet emeltem ki, ez itt a Sáronbergi kastéllyal kapcsolatos, és a következőket írja tehát Bözödi György 1945. januárjában arról, hogy mit talált a front átvonulása után a sáronbergi kastélyban. Szabó István bíró nagy bizalmatlansággal fogadott. Kijelentette, hogy a kastélyban már nincs semmi, hiába is megyek oda. Mikor a levéltár után érdeklődtem, ezt kérdezte. Mit akarnak maguk azokkal a régi írásokkal? Megmagyaráztam, hogy a történelmet nem lehet nélkülük a maga valójában megírni, és a többi, és a többi. Mit történelem? Nincs arra már szükség. Új világban élünk, szociális tudományokkal foglalkozzanak az urak. Volt a válasz. Megmagyaráztam, hogy szociális tudomány nincs történelem nélkül. Majd hosszas vita eredményeként beleegyezett abba, hogy egy fegyveres községi őr kíséretében megnézem a kastélyt. De még egy próbálkozást tett a lebeszélésre, utánam kiáltotta, hogy úgyis hiába megyek, mert a szemetet is kitakarították már, éppen most van ott 5 ember evégett. Éppen a legutolsó pillanat mondtam, mert a levéltár a szemétben szokott lenni. Felsiettem a kastélyhoz, ahol valóban azon fáradozott néhány ember és gyerek, hogy a termekben vastagon álló szemetet kitakarítsák. Mindjárt kapun beléptemkor meggyőződhettem, hogy az udvar teli van levéltári anyaggal, amit részben belepett a hó, másrészt hóhullás után taposódott bele. A kastély főbejáratának ajtaján keresztül a lépcsőkre és onnan a földre szanaszét folyt ki a levéltári anyag, teljesen összetaposva az ősz óta és a hóval összefogva. A főbejáraton belépve a tágas halszerű teremben egy elhagyott, piszkos istáló képet árult elém, ahol térdigérő gaz és szemét borította a padlót. A szemben lévő oldalon 2 méternyi magasra emelkedett ez a szemét, szalmába és szénába ágyazva. Ebbe a töménytelen szemétbe volt szétszórva a levéltári anyagnak körülbelül a fele. A levéltár ugyanis az épületnek ebben a lakatlan részében a folyosón volt elhelyezve. Az átvonuló katonai csapatok pusztítása után német és magyar foglyokat zártak be ebbe a terembe, illetve épületszárnyba, ami aztán betetőzte a pusztulást. Teljesen széthorták és széttépték a levéltári anyagot, a több napig bezárt foglyok minden piszkokkal összekeverték. Nem csak szörnyű, de undorító látvány nyújtott. Éjszakai fekhelyük az első napon nem volt, a levéltár papírosait használták fel erre, majd szalmát és szénát kaptak, amit ráhordtak a levelekre, így történt meg aztán, hogy a hatalmas szeméttömeg közé elvegyült a levéltár. Villával kellett szétszedni, meglazítani az összetaposott szemét és szalmatömeget, és mint a rázottból egyenként kellett kiválogatni az előkerült okleveleket. A szemételtakarítás nyomban beszüntettem, és odaállítottam az embereket az iratok kiválasztásához. Hamarosan belegyakorlódtak, hogyan lehet megkülönböztetni a levéltári anyagot az egyéb szeméttől és nyomtatott papír hulladéktól, így az uradalom intézőjével együtt nagyban segítségemre voltak a kiválogatásnál. Hamarosan belegyakorlódtak, hogyan lehet megkülönböztetni a levéltári anyagot az egyéb szeméttől és nyomtatott papír hulladéktól, így az uradalom intézőjével, Saf Jenővel együtt nagyban segítségemre voltak a kiválogatásnál. Az általuk kiválogatott szemetet, ahogyan az iratok nagyját már kiszedték és összehordták a kijelölt szobába, én magam még egyszer átnéztem, úgyhogy amennyire emberileg lehetséges volt, az utolsó iratot is is kimentettük a szemétből. Az itt talált iratoknak egy része erősen rongált állapotban van, jobb állapotban maradt meg a kastély bal szárnyában szétszorodott anyag, mert itt kevesebb ember járt. Az udvarról és a kastély minden részéből egy terembe gyűjtöttük össze a levéltári anyagot, közvetlenül a hal jobb szomszédjában. Csak három láda állott rendelkezésünkre, a többi anyagot halomra hordtuk, és SAF intéző megígérte, hogy mi egy lehetősége lesz rá, ezeket is ládákba rakja. Összesen mintegy 6 ládányi levéltári anyag gyűlt össze, amit zár alá helyeztünk, hogy további pusztulástól megmentsük. Sáronbergre valóban az utolsó pillanatban érkeztem, egy nappal később már a levéltár anyagának a felét sem kaphattam volna meg, mert a halban lévő részt elégették volna már a szeméttel, és 2-3 nap múlva már a többinek sem akadt volna nyoma, éppen úgy, mint koronkán. Így a további pusztulás széthordás elől egyelőre biztosítva van a sáronbergi teleki levéltár nagy része. Még közvetlen megérkezésem előtt is hordtak szét levéltári anyagot a faluba, főleg vaskosabb kötegeket, elsősorban tűzgyújtani. Az intézőnél a WC-n találtam meg a 18. századi urbéri szolgálmányok egyik összeírásának néhány lapját széttépve. A többi bizonyára megsemmisült. Az 1945-ös földreform mindössze 50 hold földet hagyott meg a tulajdonosoknak. Nyilván ez még mindig elég lett volna arra, hogy újra kezdjék a gazdálkodást. Voltak olyanok, akik úgy döntöttek, hogy ezt nem tudják folytatni, Budapesten, illetve Magyarországon maradnak, talán külföldre távoznak. Ebben az esetben a legnagyobb veszélyt azonban az jelentette, hogy a birtok ugye Kazbi lett, ez a Kazbi, ez a Casa de Administrare si Supravegere a Bunurilor Inamice, tehát az ellenséges javakat kezelő bizottság. Ezerint aki nem tartózkodott Románia területén a fegyverszünet idején, tehát 1941. szeptember 12-én, azoknak a birtoka kisajátításra került. Azok, akik az 50 holdon megpróbáltak gazdálkodni, azoknak 4 év állt rendelkezésükre. 1949. márciusában jött igazából a katasztrófa, egy éjszaka alatt kastélytulajdonosokat kényszerlakhelyekre szállították, hogy ez volt a híres DO, vagy domicilio obligatorio, amely végül is 1963-ig tartott. Azok a kastélyok, amelyek éppen maradtak, a front után azok áldozatul estek az 1949-es, illetve az utána következő eseményeknek. A tulajdonosok néhány személytárgy kivételével nem hozhattak el semmit ezekből az épületekből. Nagyon gyakran még ugyanazon az estén elkezdődött a prédálás, ugye voltak barbár helyzetek, amikor könyveket égettek, tárgyakat loptak el, festményeket vágtak szét. Sok bútor, festmény különböző intézményekbe, legjobb esetekben múzeumokba kerültek. Voltak esetek, amikor eladásra kerültek például a haszna vehetetlennek tartott porcelánok. Az épületeket a legtöbb esetben hasznosították, kollektív gazdaság, polgármesteri hivatal, vagy éppen magtár lett belőlük. Parkok is megsínlették ezt a periódust, sok esetben a fákat kivágták, melléképületeket lebontották. A kommunizmus korszakában persze ritkán tatarozták ezeket az épületeket, de sok esetben azért karban tartották. 1990 után sok épületből kiköltöztek az azokat hasznosító intézmények, és mondhatni, hogy a legnagyobb kárt a 90-es évek tették kastélyaikban, és hát ekkor nagyon sok épület gazdátlanul maradt. Az intézmények kiköltözése és a visszaszolgáltatás közötti periódus megpecsételte nagyon-nagyon sok kastélyunk sorsát.
Mi a helyzet az erdélyi kastélyokkal napjainkban?
Ugye a visszaszolgáltatás egy új helyzetet teremtett. A családok sok esetben nem csak épp kastélyokat, de akár romos épületeket is visszakértek. Amikor elindult ez a folyamat, úgy gondolom, sok kastély tulajdonos optimizmussal nézett a jövőben. Remélték, hogy a birtok egy része is visszakerül. Műemlék épületekről lévén szó, majd valamilyen belföldi és külföldi anyagi segítséggel lehet kezdeni majd valamit ezekkel az épületekkel. Hamar rá kellett jöjjenek azonban, hogy a birtok visszaszolgáltatása nem megy olyan könnyen. Sok esetben nem is kapták vissza a birtokot, és ha visszakaptak is belőle, ma már olyan helyzeteink vannak, hogy a már visszaszolgáltatott birtokot visszaállamosítják. A román államot egyáltalán nem érdekli a kastélyok sorsa, illetve a finanszírozással is gond van, ami a magántulajdonban lévő épületeket illeti. Ha megnézzük ma a kastélytulajdonosok névsorát, azt láthatjuk, hogy minden évben több és több család adja fel a harcot, és kerülnek kastélyok úgymond idegen kézre. El kell ismerni, hogy ez sok esetben szerencsés, mert a kastélyok felújításra kerülnek, de ugyanakkor megszűnik a család jelenléte. Turisztikai szempontból eltűnik az a varázs, amelyet az építető család jelenléte nyújt. Sajnos még most sem mondható el, hogy nagyon sok sikertörténetet tudunk bemutatni. Persze Zabola, Miklósvár, Gernyeszeg, Marosvécs a kiemelkedő esetek, ahol a család továbbra és tulajdonosa a kastélynak. Vannak olyan kastélyok, ahol a család megtartotta az épületet, de átadta a használati jogát, ilyen például Boncida vagy Vajda Szent Ivány esete. Ugyanakkor nagyon sok épület romos, vagy már el is tűnt, vagy használaton kívül áll. Gondoljunk Abafájára, amely egy tél alatt vált romossá. Kisbún az elmúlt években dőlt össze. Szentpál továbbra is romos. Gondot okoz ezeknek az épületeknek a rendeltetése is, hiszen nem lehet mindenik kultúrközpont, nem lehet mindenik múzeum, de nem lehet mindenik hotel sem, vagy éppen öregek háza.
Hogyan látja az erdélyi kastélyok jövőjét?
Az erdélyi kastélyok majdnem kivétel nélkül A vagy B kategóriás műemlékek. Meg kell változzon a hozzáállás a kastélyok és műemlékek iránt. Meg kell értsük, hogy a kastélyok kiemelt fontos műemlékeink, nem elég, hogy magántulajdonba kerülnek, ha a tulajdonos úgy jár el vele, mintha valamilyen játékszere lenne. A közösség és az állam összefogására van szükség. Úgy látom, hogy vannak menthetetlen épületek. Persze, ha Nyugat-Európában lennénk, akkor nem ez lenne a helyzet, gondoljunk csak itt a semmiből újraépített, nem tudom, berlini királyi kastélyra, vagy éppen a potsdami királyi kastélyra. És vannak olyan épületek, amelyek könnyen megmenthetők. Az első lépés természetesen a restaurálás, a másik pedig a megfelelő rendeltetés megtalálása, talán ez a legnehezebb lépés. És ne felejtsük el a birtokok visszaadását, hiszen a birtok visszaadása nagyon sok esetben az épület megmenekülését jelenti. Érdekes például a kokáért az angol modell, talán sok esetben járható is, ugye, ahol a National Trust átvesz kastélyokat úgy, hogy az illető család továbbra is ebben az épületben lakik, de ez a trust az, aki az épület adminisztrálását végzi. Egy ilyen modell talán garantálhatná, hogy az a néhány kastély, amely még az eredeti családok tulajdonában van, megmaradjon továbbra is a család tulajdonában egy megfelelő rendeltetéssel.
Kálmán úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen, szerkesztő úr, és hát következő héten folytatjuk. A következő műsorban a Szentpáli kastélyról lesz szó. Lehet azt fogják mondani, kedves hallgatók, hogy már nagyon sokat olvastak és hallottak a kastélyról, de szerintem még van azért a kastély és a család történetében olyan érdekes információ, amely hallgatóink számára érdekes lesz.
Így legyen, köszönjük szépen, és akkor számítunk önre a következő héten, a következő hetekben, vagy a következő hónapokban is. Kedves hallgatók, ma ennyit tudtunk elmondani az Erdélyi Mesélő Kastélyok első műsorában. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. Szép lassan át kell adjuk a stúdiót, hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Elköszönök, az új műsor szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. További kellemes napot és hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.